Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor összehívta a Védelmi Tanács ülését az ukrajnai háború legújabb fejleményei, illetve a konfliktus eszkalációjának fokozott veszélye miatt, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A Karmelita Kolostorban a kormányfő, az illetékes miniszterek, államtitkárok, valamint a nemzetbiztonsági főtanácsadó és a vezérkari főnök áttekintették a háborús helyzetet azután, hogy Washington engedélyezte, immár mélységi orosz területek ellen is bevethetnek nyugati fegyvereket. A Védelmi Tanács ülésén értékelték az orosz döntést is, amellyel kibővítették azon katonai fenyegetések listáját, amelyek semlegesítése érdekében Moszkva megengedettnek tekinti nukleáris fegyverek alkalmazását. Az ukrán hadseregnek az oroszországi Brianszki régióra mért csapása az Egyesült Államok részvétele nélkül nem valósulhatott volna meg, jelentette ki az orosz külügyminiszter Rio de Janeiroban a G20 csúcson tartott tájékoztatóján. Szergej Lavrov reményét fejezte ki továbbá, hogy a nyugat teljes egészében elolvassa Oroszország aktualizált nukleáris doktrináját. Mint mondta, Moszkva ennek megfelelően reagál az amerikaiaknak az orosz terület belsejébe mérendő csapásai ügyében hozott döntésére. Az elmúlt évtizedek legveszélyesebb két hónapja áll előttünk, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azt írta, az Egyesült Államokban a hatalomból kiszavazott, saját pártja által levett, sokak által megkérdőjelezett kapacitásokkal rendelkező, hivatalából két hónap múlva távozó elnökkel olyan döntéseket hozathatnak, melyek világméretű katasztrófához vezetnek. A török elnök is reagált, figyelmeztette a NATO-t, hogy alaposan nézzék át Putyin nukleáris doktrináját. Oroszországnak lépéseket kellett tennie, hogy megvédje magát, közölte Recep Tayyip Erdoğan az aktualizált orosz nukleáris doktrinára. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy hazája igyekszik fenntartani a jó kapcsolatait Oroszországgal, de Ukrajnával is. Tiltakoznak az oktatási törvény tervezett módosítás ellen a kárpátaljai magyar szervezetek. Közleményük szerint a módosítás elfogadás esetén az oktatási intézményekben a nemzeti kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehet használni Ukrajnában. Még ebben az évben 10 egyházi szereplővel köt megállapodást az állam, aminek eredményeképpen körülbelül 700 férőhelyjel bővül a nevelőszülői hálózat, jelentette be a gondoskodás politikáját felelős államtitkár. Fülöp Attila kiemelte, 2010-től 11%-kal nőtt a családhoz kerülő gyermekek aránya. Januártól akár havi 150 ezer forintos albérleti díj vagy lakáshitel törlesztő részlet támogatást is adhatnak 35 év alatti dolgozóiknak a munkáltatók, erősítette meg a Nemzetgazdasági Minisztérium, miután lezárult a tervezett társadalmi vitája. Az új béren kívüli juttatási formát 28%-nyi adó terheli. A felszolgálási díj maximum mértékét meghatározó, valamint a borra való adómentességét biztosító módosító javaslatokat nyújtott be a napokban a Nemzetgazdasági Minisztérium. A vendéglátóüzletek lakossági fogyasztás esetén maximum 15, céges rendezvényeknél pedig 20%-os díjat határozhatnak meg. Húzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat az alapkamat a külső környezet és az inflációs kilátások alapján, jelentette ki a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a kamat döntés követő háttérbeszélgetésen. Virág Barnabás emlékeztetett, a monetáris tanács legutóbb nem változtatott a 6,5%-os alapkamaton, és a kamat folyosó két szélét sem módosította. Új pályázatok segíthetik az önkormányzatokat, hogy korszerű digitális megoldásokkal csökkentsék a rezsijüket. Társadalmi egyeztetésre bocsátották azt a 7 milliárd 600 millió forint keretösszegű kiírást, amely jövőre válhat elérhetővé. A kormány úgy döntött, a villamos energiáról szóló törvénytől eltérően egyetemes szolgáltatása a lakossági fogyasztók mellett néhány feltétel megléte esetén, tehát mikrovállalkozások is lehetnek jogosultak, ha az összes felhasználási helyükön együttesen 3x63 ampernél nem nagyobb a csatlakozási teljesítményük. A rendelet január 1-én lép hatályba, a már megkötött szerződések érvényességét nem érinti. Megkezdődik az alkatrészhiány miatt álló vasúti járművek felújítása, közölte a MÁV elnök vezérigazgatója az Inforádióban. Hegyi Zsolt elmondta, a cél az, hogy a javítása, a felújítása váró körülbelül 100 személykocsiból a lehető legtöbbet már a jövő nyári szezonra forgalomba akarják állítani. Azt is elmondta, a HÉV pályafejlesztéséhez és a járműcseréhez szükséges döntéseket már jövőre meg kell hozni. Végül az időjárásról. Országszerte várható további eső, zápor, néhol az ég is megdörrenhet. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A csúcshőmérséklet ma 9-10 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómia sorozatunk az Otthon ízei hallgatóit. A szerkesztő Kúnyeiha vagyok. A méz az egyik legrégebbi természetes gyógyhatású finomságok egyike. Magában fogyasztva vagy teába csorgatva a leghatásosabb, de desszertjeinket is édesíthetjük vele, hiszen a méz könnyebben emészthető a háztartási cukornál is. Mézes kalács, mézes krémes vagy puszedli, számtalan finomság alapja a méz. Többek között ezeknek az elkészítését osztja most meg velünk Sülye Károlyné, Klárika néni.
Többféle fűszert alkalmazunk a mézes kalácsok sütésénél, de kettő az biztos, hogy ki nem maradhat belőle. Egyik a méz, a másik a fahéj. És mind a kettőnek gyógyhatása is van, nem is kevés, a méznek is és a fahéjnak is. azok a háziasszonyok, akik előre szeretnek dolgozni, már most elkezdhetik a mézes kalács sütését, mert a mézes is azt mondják, hogy annál finomabb, minél tovább áll, meg semmi baja nem lesz addig, főleg, hogyha valaki díszíteni is szeretné, mert arra azért időt kell szakítani, vagy pedig egyéb dolgokat is készíthetünk a mézesből, hát aki nagyon ügyes, akár betlehemet is készíthet mézesből. Én, amit szoktam, mézes kalácsházikót és mézes csillagokból egymásra építve fenyőfát, ezt a családom minden tagjának el szoktam készíteni, és ezt tesszük az ünnepi asztalra, illetve a tányéra, és a vacsora előtt vagy ebéd előtt meggyújtom az egy-egy kis gyertyácskát, tortagyertyát teszek a tetejére, és akkor olyan gyönyörű, mikor 14 vagy 15 szál gyertya ég az asztalon, és hát a szépen díszített karácsonyfadíszeket pedig üvegekbe raktuk, és ráírtuk, hogy a szeretet ajándéka, és egy szép karácsonyi anyaggal bevontuk, aranyszallaggal átkötöttük, akik nekem sokat segítettek, vagy akinek kedveskedni szeretnék, ebből most megfogok egy üveggel, és viszem, és odadom. Ezt érdemes, hogyha az ember nem túl sok pénzzel rendelkezik, akkor, és mégis szeretne ajándékozni, akkor csak a munkát kell belefektetni, mert hát mondjuk a mézes kalács is valamennyibe kerül, de azért még nem a nagyon drága sütemények közé tartozik, főleg, hogyha az embernek méze is van otthon, de ha vesszük a mézet, akkor is most elég sok áruházlánc akciózza is a mézet, de hát a piacon is lehet, és nem a legdrágább akácmézet kell a mézeshez használni, hanem jó a vegyes virágméz, vagy én most például napraforgó mézből készítettem, ami körülbelül árva ott van, mint a vegyes virágú méz. Most ugyanígy nagyon sokféle fűszer keverék is megjelenik az üzletekben, meg egyenként is. Először el szeretném mondani, hogy milyen fűszereket használunk, és hát azt is mondhatjuk, hogy egy illatos, ez betölti, amikor sül is, fantasztikus illata van, de hogyha tároljuk a szobába, akkor is belépünk egy zárt ajtón, akkor mindjárt érezni lehet a csodálatos illatot. Elsősorban a fahéj, aminek különlegesen finom illata van, a szerecsendió, a koriander, a gyömbér, édeskömény, szegfűszeg, szegfűbors, ánis, csillagánis, a borzs és a kardamom a fűszerei ennek. Most egy ilyen fűszerkeverékben, amit az üzletben lehet kapni, ebből mindből van egy kevés. Én ezt is szoktam használni, de mindig még fahéjat pluszba teszek hozzá, és szegfűborsot is. Sőt, még vannak receptek, amihez citromhéjat is ír, illetve citromlevet, mert ha szódabikarbónával készül, mert nagyon sok mézes készül szódabikarbónával, akkor hatásosabb, hogyha a szódabikarbónára rácsöpögtetjük a citromlevet, és akkor már is pezseg, tehát beindul az a folyamat, ami majd felfújja a tésztát. Tehát fontos ezeket beszerezni, érdemes nézni az akciókat is most, és úgy elkészíteni a mézest. Én most először azt a mézest fogom elmondani, ami nekem már évek óta nagyon jó bevált, majd kétszer is elmondom a receptjét, mert ezt előtte be kell gyúrni egy-két nappal. Tehát, hogyha akarjuk, mondjuk hétvégén akarunk csinálni, akkor már érdemes csütörtökön vagy pénteken begyúrni, és akkor állni, hagyni, de nem hűtőszekrénybe, mert akkor nagyon megdermedten át a hideg kamrába. Tehát hideg helyre kell azért tenni, mert tojás is van benne. És akkor utána két vagy három cipóra vesszük, átgyúrjuk a meleg kezünkkel, ahogy átgyúrtuk, akkor újra ugyanolyan állagúvá válik, mint amikor először meggyúrtuk, és akkor utána lehet nyújtani. Tehát ez a mézes, nincs különösebb neve, én Takács Irénkétől, egy kuncsorbai festőnőtől kaptam ezt már sok-sok évvel ezelőtt, úgyhogy már nagyon meg van barnulva a receptje, vagy a papír. Tehát ez 1 kiló lisztet számítunk, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 jó evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, és akkor ízlés szerint fahéj, szegfűszeg, és azt írja, hogy annyi méz, hogy jó gyúrható legyen, Én ezt a mézet megmértem, ez körülbelül 30 deka. Nagyon ritkán kell még hozzáadni, ha még mindig nem gyúródott össze, akkor azt kell hozzárakni még mézet. Tehát úgy szoktam, hogy a 4 tojást, a cukrot, a zsírt, ezeket jól habosra kikeverem a robotgéppel, a legvégén hozzáadom a mézet, és akkor utána rászitárom a lisztet, a lisztre pedig rárakom a 2 kávéskanálnyi szódabikarbonát, és akkor erre csepegtetem a citromlevet. A citromlevet mindig szűrőn keresztül csepegtessük, hogy ne kerüljön bele mag, mert utána ezt nehéz kihalászni. És jól összegyúrjuk, és a folpakba becsavarom, tálba visszarakom, és akkor letakarom az egészet még, és hűvös helyen 1-2 napig, de néha még 3 napig is elég, tehát hogyha nincs időn kisütni ezt egyszerre, akkor érdemes még, tehát harmadnap is lehet vele dolgozni. Amikor dolgozunk vele, akkor kisúnyi vastagságúra nyújtjuk. Na most Irénke azt javasolta, hogy nem kell a tetejét bekenni semmivel, hát ha nem akarjuk díszíteni, akkor tényleg nem fontos bekenni, és mindenféle karácsonyi formával szaggatjuk. Most újabban lehet kapni olyan karácsonyfa kiszúrót, ami egy levélbe van 6-8 féle, és a nyújtófával kétszer, tehát rátesszük a kinyújtott tésztára, és nyújtófával 2-3-szor át kell rajta menni elég erősen, és akkor kinyomja a kis formákat, hát ebben van mikulás, szívecske, csizma, bot, karácsonyfa, akkor szarvas, hát nem is tudom még mi minden, gomba is van benne, igen, akkor csizmácska, sokféle, de ezen felül nekem is van karácsonyi kiszúróm, karácsonyfa, szívecske, különböző csillagok, lehetett most venni ilyen csillagszettet is, ami ahhoz a karácsonyfához, ez 6 csillagból áll, és a közéjén szoktam mindig egy-egy kis korongot is kiszúrni, és amikor állítom össze, akkor minden csillagra teszek egy korongot a tojás habjával, és akkor úgy díszítem. Nagyon mutatós, és akkor egy olyan 180 fokos sütőbe 5-6 percig sütjük, vigyázunk rá, hogy ne égjen meg, de az se jó, ha puhán vesszük ki, mert akkor a közepe nem sül meg. Tehát azért óvatosan kell a sütésnél bánni vele. Nagyon kiadós, tehát 1 kilóból tudunk csinálni mondjuk egy házikót, 2-3 csillagot, meg aprót is egy jó néhány üvegre valót, ha üvegbe akarjuk tenni. Én most erre a kiállításra 2 kilóból csináltam, és már az előbb elmondtam a mennyiséget, hogy lett 4 házikó, 17 csillagból fenyőfa, és 9 üvegbe lett, meg még egy kínáló tárba is apró. Tehát elég kiadós.
Bőséges mennyiség.
Igen, úgyhogy most csak 1 kiló lisztből fogok a családnak csinálni, mert már aprók azok nincsenek. Ezt minden évben meg szoktam sütni, és tényleg ahova, bárhová vittem, mindig nagyon jó volt. Na most, amikor díszítettük ezt a mézes kalács házikót is, hát én akkor úgy csináltam csak, ahogy mondták, hogy 1 tojás fehérjéhez 10 deka cukor kell. Na most a házhoz mindenképpen legalább 15 deka, de még a 20 deka porcukrot is elbírja az 1 tojás fehérje, és akkor ezzel jól összetudjuk állítani is. Arra vigyázunk, mikor a házikót készítünk, hogy jó éles késsel, vagy én a pizzavágóval szoktam ezelőtt, most pedig tapétavágó késsel, mert az vékony a pengéje, nagyon éles, most azzal vágtam, de még így is előfordul, hogy egy kicsit szabálytalan lesz.
Szállna már, tudod, hogy várnod kell, és megijeszt, hogy nem ereszt e szó. Gondolj ránk, te meg én örökké, szavunkat nézd, az idő kijátszva rád, várj magadért, magamért. Egy ölelés lesz az egész.
Az alapot mindig nagyobbra nyújtjuk, mint maga a háznak az alapja, hogy arra szépen rá tudjuk helyezni. Most a díszítésnél például lehet terülőmázat is készíteni, ez pedig úgy, hogy mindig a sok cukorral készült mázból elveszünk egy keveset, azzal körbeírjuk, amit akarunk bevonni, és a terülőmázba néhány csepp langyos vizet kell tenni, azzal felhígítjuk, azt egy másik zacskóba rakjuk, és akkor a már a kontúrral megrajzolt formába szépen bele, ezzel a zacskóval belevisszük a terülőmázt is, amibe csöpögtethetünk egy harmadik zacskóból, amiben teszünk mondjuk kakaót, vagy más színes mázat, becsöpögtetünk néhányat, és tűvel kihúzzuk, és olyan lesz, mint egy virág, hogyha úgy rakjuk. Vagy pedig a vízszintesen húzunk bele egy sötétebb, vagy egy más színű csíkot a fehér mázba, és akkor leföl húzzuk a tűt, akkor olyan lesz, mint a Isler torta. Tehát ez, amit szoktam minden évbe sütni. Szoktam mézes csókot is, ez is egy jó bevált recept. Hát ezt ne, szerencsére nem kell olyan sokáig pihentetni. Hát ehhez kell húzdek a házi zsír. Bocsánat, az előbb ígértem, hogy még egyszer megismétlem a hozzávalókat, úgyhogy a előző mézesnek a hozzávalói, tehát 1 kiló liszt, 4 egész tojás, 30 deka porcukor, 2 tojásnyi vagy 2 evőkanálnyi házi zsír, 2 kávéskanál szódabikarbóna, mézeskalás fűszerkeverék, és még fahéj, szegfűszeg, ami még jöhet hozzá, és egy olyan citromnak a leve, amit rácsepegtetünk a szódabikarbónára. A mézes puszedli, vagy mézes csóknak is mondjuk ezt a mézeset, ennek a hozzávalói pedig 20 deka zsír, 20 deka porcukor, 20 deka méz, 5 tojás sárgája, vagy a fehérje is kell. Ezeket habosra keverjük, akkor teszünk bele citromhéjat, fahéjat, szegfűszeget, és egy kávéskanál szódabikarbónát. Erre rá ugyanúgy érvényes a citromlé, és ehhez 70 dekaliszt szükséges. Ezeket összegyúrjuk, egy órát pihentetjük, és kis gömböket formálunk belőle, tepsibe rakjuk és sütjük. Na most én a kis gömböket úgy szoktam, hogy rudat sodrok belőle, és akkor olyan egy centis vagy másfél centis kis darabokra, tehát körülbelül olyan vastagságú rudat, mint a hüvelykújam, és akkor olyan másfél centire vágom ezeket, és abból nagyjából egyforma gömböcske lesz, összegömbölgetem. Ezt akkor szeretem sütni, ha ott vannak az unokák, mert akkor ezt a gömbölgetést ők vállalják át, és ügyesen csinálják, mintha homokozóba játszanának, majdnem úgy élvezik a dolgot. És akkor egy kicsit távol rakjuk egymástól, mert eléggé megnő ez, és ha meghűlt a tészta, akkor hát én a 5 tojás fehérjét hozzá szoktam tenni, tehát 5 tojás fehérje, 40 dek a cukorra, jó kemény habbá verjük, ehhez is adunk citromlevet, én ezt gőzk felett szoktam verni, és amikor már a tészta úgy majdnem mind kihűlt, vagy megsült és kihűlt, akkor a tálba, amiben felvertem, abba rakok egy jó nagy marékkal, az fakanállal összekeverem, és akkor egyenként sütőpapírra szedem, és hagyom, hogy megszáradjon, ennek az alján is lesz máz, meg a tetején is. Na most ugyanezeket a gömböket lehet hagyni natúr is, főleg ott, ahol kisgyerek van, és nem fontos, hogy még több cukrot egyen, azt semmiképpen sem ártjuk bele, de tehetünk rá csokoládét is, akkor mindenképpen sütőrácsra rakjuk, hogy le tudjon csurogni, az alá meg tegyünk egy tepsit, illetve sütőpapírt, mert akkor azt még egyszer felhasználhatjuk, ami lecsurog, vagy pedig lehet venni ezt a csak meleg vízbe beállított zacskóba a csokoládé díszítőt, és akkor azzal pedig így húzogatjuk, azt is szintén sütőrácson érdemes megcsinálni, és akkor keresztbe kasul húzzuk rajta a csokoládék is csöppeket, és ezzel is nagyon dekoratív, és ha már egyből van 3 félénk, gyönyörűen lehet tálalni, hogy fehér natúr és csokoládés szín, és ez is nagyon sokáig eláll, és puha. A zsírtól puhák a mézesek, ezt azért már megtapasztaltam, hogy azok puhábbak, amiben zsírt rakunk, nem margarint, vagy egyéb, és főleg házi zsírt rakjunk bele. Vannak olyanok, akik az ilyen apró süteményekkel nem szeretnek bíbelődni, de mégis a karácsonyhoz annyira hozzátartozik a mézes, akkor érdemes, van 2 jó tepsis mézes receptem, például mézes krémes és a mézes zserbó. Azzal nincs annyi, nem kell annyi időt rászánni, mert azért oda is oda kell figyelni, hogy jó legyen, és ugye a mézes kalácsot, mikor kinyújtjuk, ha gyenge a tésztája, akkor az ugye könnyen odaragad a táblára, tehát úgy kell vele bánni, hogy és mindenképpen a mézes, tehát ezeket a mézes lapokat sohasem a tepsi belsejébe sütjük, hanem megfordítjuk a tepsit és a hátoldalán. Mert ugyanazon kell sütni, tehát egy méretben, nem az, hogy van 3 vagy 4 féle méretű tepsim, és majd egyiket ezen, hanem egyformát, és hagyni kell egy picit kihűlni, mert ha forrón tesszük rá, akkor az se jó, mert oda ragad, és akkor már oda az az egy lap. Tehát most ismerhetném a mézes krémesnek a receptjét. Hát ehhez nem kell azért olyan sok tojás. 1 tojás kell hozzá, 15 deka porcukor, 3 evőkanál tej, 2 kanál méz, 4 deka zsír. Ezt kikeverjük. Adunk hozzá 45 deka lisztet, 1 kávéskanál szódabikarbónát, amire szintén nyomjunk citromlevet, és jól kidolgozzuk. Ebből 3 cipót formálunk, majd jól kinyújtva 3 lapot sütjük. Azzal a módszerrel, amit az imént említettem, hogy a tepsinek a hátulján. A töltelékhez, tehát mikor kisült a 3 cipó, akkor megtöltjük, ez lesz a mézes krémes, a töltelékhez 1 fél liter tej, 1 vaníliás cukor, 6 evőkanál liszttel sűrű krémet főzünk, amit úgy készítünk, hogy összekeverjük a lisztet a vaníliás cukorral, és csak apránként adjuk hozzá a tejet, és a habverővel folyamatosan keverjük, nehogy csomós legyen, mert akkor az, ha úgy fő meg, az nem jó. Ha mégis nem tudtuk simára keverni, akkor érdemes szűrőn átengedni, hogy sima legyen, és állandó keveréssel kezdjük el főzni, akkor beleteszünk közben 17 dek a cukrot, 20 dek a vajat, és egy citromreszelt héját, és ezzel a krémmel töltjük meg a lapokat. A tetejére készíthetünk csokoládémászt is, vagy pedig csak így behúzogatjuk csokoládéval, de ha porcukorral szórjuk meg, az is jó. Ebben az időszakban, de máskor is megkiadós a mézes zserbó. A hozzávalókat mondom, 50 dek a liszt, 4 evőkanál tejföl, 4 evőkanál méz, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 16 dek a porcukor, 6 dek a zsír, ezt összegyúrjuk. 5 lapot sütünk belőle, szintén azzal a módszerrel, hogy a hátoldalán a tepsinek, a töltelékhez pedig 3 tojás sárgája, 3 evőkanál cukrot habosra kikeverünk, 6 deci tejet, 3 evőkanál liszttel és vaníliás cukorral összefőzzük, ugyanúgy, mint az előbb, ahogy amit mondtam, csak ott ugye több a liszt mennyiség. Ha kihűlt, hozzákeverjük a 25 dek a vajat, 20 dek a porcukrot, és 3 kanál rumot, és ezt hozzárakjuk a krémhez, ezzel töltjük meg a lapokat. Ennek a tetejére mindenképpen csokoládémász kell, tehát készíthetünk magunk is mázat, vagy pedig étcsokoládéból, vagy főzőcsokoládéból készíthetünk rá. Ha magunk készítjük, akkor 2 evőkanál kakaó, amit szitáljunk át, 2 evőkanál víz, 3 evőkanál cukrot összefőzzük, és amikor megfőt, akkor teszünk bele egy kis vajat, és ezzel vonjuk be a zserbót. Ez egy picit talán ikrásabbnak néz ki a teteje, mint hogyha a csokoládét olvasztunk meg gőz felett. Ahhoz pedig mi úgy szoktuk, hogy legalább 2 evőkanál olvasztott zsírt keverünk, de házi zsírt, és akkor az a gyönyörű fényes lesz, és úgy terítjük rá a zserbóra. Tehát érdemes ezt is sütni, ha valaki nem akar apró mézes kalácsokkal bíbelődni, és már is megvan a hangulata a mézesnek a karácsonyra.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a mézes süteményekről. Az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk, tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották. Az Otthon ízei című műsorunkat pénteken 13 óra 5 perctől és vasárnap 8 óra 5 perctől ismét meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk témái. Ferenc pápa beszéde a spanyol szeminaristáknak. Keressétek föl a vigasztalanság börtöneiben szenvedőket. Pápai üzenet a braziliai G20 csúcsra. azonnali és határozott fellépésre van szükség az éhínség felszámolásához a világban. A Szent Atya üzenete az olasz egyházak első szinodális ülésére. Ne féljetek kibontani a vitorlákat a lélek szele előtt. Albán vértanúk boldoggá avatása. Boldogok, mert hazudozva minden rosszat rátok fognak Jézusért. Ferenc pápa a szeminaristáknak. Keressétek föl a vigasztalanság börtöneiben szenvedőket. Spanyol pap növendékekkel találkozott a Szent Atya szombaton a Vatikánban, akiket arra buzdított, hogy kerüljék az anyagi hatalmat vagy a tapsot. Bátran, önzetlenül és fáradhatatlanul vigyék el Isten irgalmasságát, válogatás nélkül minden embernek. Elmenni a börtönök mélyére, hogy elvigyék a vigasz olaját és a reményborát, de nem csak a büntetés végrehajtási intézetekbe, hanem minden olyan rabságba, amely társadalmunk tagjait gúzsba köti. Legyen az ideológiai, erkölcsi, kizsákmányoló börtön, vagy a vigasztalanság, a tudatlanság, az Isten elfelejtésének rabsága. Ferenc pápa ezt az üzenetet bízta a Pamplona és San Sebastián spanyol egyházmegyék szeminaristáira.
Vuestro arzobispo tenía mucha ilusión por esta audiencia. Me decía que ustedes apelaban al cariño.
Amint egy 40 pap növendékhez anyanyelvén szólt a Szent Atya, utalva rá, hogy érsekük azért ragaszkodott ehhez az audienciához, mert tudja, hogy a pápa szívéhez közel állnak a börtönlakók. A szeminárium nem egy börtön, tréfálkozott, hanem olyan hely, ahol megtanulják, hogy a pap meg akar váltani, a rabok megváltója, mert ő Jézus élő képmása, aki a nagybetűs megváltó.
Redentor con mayúscula. Y esto significa muchas cosas. Pero una muy precisa es que debemos de...
A pápa több ízben kérte, hogy a papok menjenek el a börtönökbe. Róma püspökeként nagy csütörtökön a lábmosás szertartását börtönökben végzi. Nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy megmossuk a lábukat. Egy emlékét is felidézte ezzel kapcsolatban.
Recuerdo en una lavada de pies que lavaba la mujer. Era de mujeres la cárceles.
Egyszer a lábmosás szertartásakor egy nőnek mostam a lábát egy női börtönben. És amikor a következőre áttértem volna, megragadta a kezem, a fülemhez hajolt, és azt mondta: Atyám, én megöltem a fiamat. Ilyen belső lelkiismereti drámákat élnek meg azok, akik a börtönben vannak. Amikor papok lesztek, menjetek el a börtönökbe, ez elsődleges. És mi mind elmondhatjuk azt, amit én érzek. Miért ők, és nem én? Nem csak fizikai börtönökre utalt beszédében a pápa, hanem elsősorban a mentális, érzelmi és lelki börtönökre, amelyekre ítéltethetünk.
Encadenados por tantas cosas, por la cultura, por la sociedad, por los vicios, por los pecados escondidos.
A papokat felkenik, hogy szabadulást hirdessenek a raboknak, akiket néha tudtukon kívül is leláncol sok minden: a kultúra, a társadalom, a káros szenvedélyek, a titkos bűnök. A szeminaristák ne féljenek szembenézni a bálványimádó szolgálat kísértésével, ahol magunkat helyezzük a középpontba, anyagi hatalmat vagy tapsot keresve. Legyenek engedelmesek a léleknek, a pusztában találkozzanak Istennel, szabaduljanak meg attól a sok dologtól, ami fölöslegesen lehúz minket. Jézus, amikor Názáretbe megy, tudja, hogy ő a világ szemében nem más, mint József fia, egy közülünk. Sose feledjék ezeket a gyökereket, hogy ők a nép fiai. Apostolkodásunkban nem tehetünk különbséget az emberek között, főleg ha külföldiek, vagy egyenesen ellenségek, mert Isten szemében mindnyájan gyermekei vagyunk. Amikor a testvérünkre nézünk, felismerjük benne a készséget, hogy megkapja a kegyelmet, amit az Úr kínál neki. Egy másik evangéliumi részletre utalt a pápa, amikor az Úr megfeddi szívük keménysége miatt kortársait, akik nem értik, miért akarja gyorsan kiszabadítani a rossz szellem által évek óta megkötözött nőt. Ti legyetek készen mindig az áldásra, a kiszabadításra. Bátran, önzetlenül és fáradhatatlanul vigyétek el Isten irgalmasságát mindenkinek,
Buzdította végül a spanyol pap növendékeket a pápa.
Pápai üzenet a brazíliai G20 csúcsra. Azonnali és határozott fellépésre van szükség az éhínség felszámolásához a világban. A pápa szavait Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár olvasta fel, amelyet Brazília elnökének Luiz Inácio Lula da Silva-nak címzett. Brazília ad otthont a kétnapos G20 országok vezetői csúcstalálkozójának, amely november 18-án nyílt meg Rio de Janeiro-ban 19 tagország, valamint az Afrikai Unió és az Európai Unió vezetőinek részvételével. A pápa hangsúlyozta az éhínség megszüntetésének azonnali és elsődleges szükségességét világunkban, mivel továbbra is sok millióan szenvednek és halnak meg az éhezés miatt, miközben rengeteg élelmiszert dobnak ki. Idézett Fratelli Tutti minnyájan testvérek kezdetű enciklikájából, hogy ez valódi botrány, és hangsúlyozta, hogy az éhség bűncselekmény, az élelem elidegeníthetetlen jog. Elismerve a háborúk, a konfliktusok és az igazságtalanságok tartós fennállását okozó problémákat, a pápa rámutatott annak fontosságára, hogy új utakat találjanak a stabil és tartós béke megteremtésére, a konfliktusokkal kapcsolatos valamennyi területen, az érintettek méltóságának helyreállítása céljából. E háborúk okozta halálesetek és pusztítások is hozzájárulnak az éhínség és a szegénység súlyosbodásához, mert hatással vannak a konfliktusoktól távol eső helyekre is, az ellátási láncok megszakadása és a fegyverekre, illetve a fegyverkezésre fordított hatalmas pénzösszegek által. A pápa szerint manapság nagy aggodalomra ad okot, hogy a világ még mindig nem találta meg a módját az éhezés tragédiája kezelésének, és a társadalom részéről ez a csendes beleegyezés botrányos igazságtalanság és súlyos vétek. Ez különösen akkor igaz, ha az uzsora vagy a kabzsiság miatt éheztetik testvéreiket, ami annyit jelent, mint gyilkosságot elkövetni. Ezért a pápa hangsúlyozta, hogy minden erőfeszítést meg kell tenni, hogy kiemeljék az embereket a szegénységből és az éhezésből. A társadalmi és gazdasági igazságtalanságok súlyosbítják az éhínség valóságát, és a szegénység állandósíthatja a gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek körforgását, amelyek eluralkodtak globális társadalmunkban. Nyilvánvaló tehát, hogy azonnali és határozott lépéseket kell tenni az éhínség és a szegénység felszámolására. Ezt a fellépést közösen és együttműködő módon kell végrehajtani, a teljes nemzetközi közösség bevonásával. A hatékony intézkedésekhez konkrét elkötelezettségre van szükség a kormányoktól, a nemzetközi szervezetektől és a társadalom egészétől, írja a pápa. Ezek közé tartozik az alapvető javakhoz való hozzáférés, a létfontosságú erőforrások igazságos elosztása, amely tiszteletben tartja minden személy Istentől kapott emberi méltóságát. Kollektív fellépést sürgetett a pápa az élelmiszerpazarlás botrányának megoldásához, hiszen van elegendő élelem, hogy mindenkit tápláljunk, de különböző okok miatt egyenlőtlenül osztják el. Ezeknek a kihívásoknak a kezelésére irányuló erőfeszítések hosszú távú jövőképet és stratégiát igényelnek, amelyek szükségesek az alultápláltság hatékony leküzdéséhez, figyelmeztetett üzenetében a pápa. Ennek érdekében felajánlotta támogatását, hogy az éhezés és a szegénység elleni globális szövetség kulcs szerepet játszhasson az éhezés és a szegénység elleni küzdelemben. Egyúttal gyakorlatba ültetheti a Szentszék régóta fennálló javaslatát, amely szerint a jelenleg fegyverekre és más katonai célokra szánt pénzeszközöket át kell csoportosítani egy globális alapra, amelynek célja az éhezés kezelése és a legszegényebb országok fejlődésének előmozdítása. A pápa továbbá hangsúlyozta, hogy olyan projektekre van szükség, amelyeket nem kívülről kényszerítenek ki, hanem az emberek és közösségeik szükségleteire válaszul terveznek és hajtanak végre. Végül a pápa megerősítette, hogy a Szentszék továbbra is folytatja erőfeszítéseit az emberi méltóság előmozdítására, és felajánlja saját hozzájárulását a tapasztalatok megosztása és a katolikus intézmények részvétele révén a világ minden részén, hogy a világunkban ne legyen egyetlen olyan Isten által szeretett ember sem, akit megfosztanak mindennapi kenyerétől. A mindenható Isten bőségesen áldja meg az egész emberi család valódi fejlődése érdekében végzett munkátokat és erőfeszítéseiteket, zárta üzenetét Ferenc pápa a G20 országok brazíliai csúcs találkozójára.
Ferenc pápa üzenete az olasz egyházak első szinodális ülésére. Ne féljetek kibontani a vitorlákat a lélek szele előtt. Az olaszországi egyházak november 15-e és 17-e között tartották első szinodális összejövetelüket a római falakon kívüli Szent Pál bazilikában. A pápa a találkozóra küldött üzenetében azt kéri, hogy amit az elmúlt években összegyűjtöttek a lélek szavát hallgatva, azt fordítsák le evangéliumi választásokra és döntésekre. A püspökök legyenek atyaiak és szeretetteljesek, vállalva a jövőbeli döntések felelősségét. Mintegy 1000 küldött és püspök tartotta első találkozóját a hétvégén a falakon kívüli Szent Pál bazilikában, amelyben 1959-ben 23. János meghirdette a II. Vatikáni zsinatot. Matteo Zuppi bíboros, az olasz püspöki konferencia elnöke nyitotta meg az összejövetelt, felolvasva a pápa üzenetét, amelyet erre a prófétai szakaszra készített, a 3 éves olasz nemzeti szinodális út utolsó állomására, melyen megvitatják az eddig elért eredményeket, és néhány gyakorlati javaslatot, valamint megszerkesztik a munkadokumentumot a következő találkozóra készülve, amelyet jövő tavasszal tartanak Rómában. Róma püspöke a májusi összejövetelre utalva emlékeztet a 3 fő tanácsra. Haladjanak tovább, közösségben, nyitott egyházként. A helyi egyházakból érkezett visszajelzések arról tanúskodnak, hogy ez a 3 fő irány élteti a közösségeket. Ezért fontos, hogy olyan folyamatokat indítsanak el, ahol bátor döntéseket hoznak, és újra visszatérnek az evangélium proféciájának hirdetéséhez, hogy missziós tanítványok legyenek. Ne féljetek kibontani a vitorlákat a lélek szele előtt, buzdít üzenetében a pápa.
Albán vértanúk boldog ávatása. Boldogok vagytok, mert hazurozva minden rosszat fognak rátok én miattam. Ferenc pápa a vasárnapi úrangyala imájában megemlítette, hogy szombaton az albániai Shkodra városban boldogá avatta 2 vértanút, Luigi Palik ferences atyát és Gion Gazzulli egyházmegyés papot, akik a 20. századi vallásüldözés áldozatai voltak. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa végezte a Szent Misa boldogavatási szertartását, és homiliájában felidézte a 2 boldog tanúság tételét. Jézus hegyi beszédében a boldog mondások sora csodálatos és tágos panorámát tár elénk, mint ahogy a zarándok tekint a galileai tóra a boldogságok hegyéről. Itt a boldogok vagytok kifejezés egy szimfónia visszatérő akkordjaként hangzik fel, és valami belső szépség képeit idézi meg, mint a könnyekben megvigasztalódás, a béke, az igazságosság, az erőszakmentesség és a megbocsátás ereje. Mindahányszor elhangzik a boldogok szó, mint a Jézus, ami megváltunk arcának egy vonását tárná elénk, és mint a Jézus maga mutatkozna meg nekünk bensőséges vallomásával. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok, és alázatos szívű. A boldog mondások tehát Jézus arcának szőttesét tárják elénk, kezdte homíliáját Semeraro bíboros. Ám hirtelen megtörik az ígéret és reménye szép sora, és mintha minden elhomályosulna, amikor elhangzik, boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. A boldogságos sora végén eljutunk sok-sok keresztény fájdalmainak a történetéhez, amelyek kezdettől fogva egészen mindmáig léteznek. És eljutunk annak a ma boldoggá avatott 2 vértanú történetéhez is, ami azon 38 mártír tanúságához kapcsolódik, akiket 8 évvel ezelőtt Shkodrában Ferenc pápa boldoggá avatott. Egyikük Luigi Palik ferences atya, a másik pedig Gion Gazzulli egyházmegyés pap. Jézus szava mindkettő sorsává lett. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak, és üldöznek benneteket, és hazudozva minden rosszat rátok fognak én miattam. Dermesztő erővel tűnik fel itt egy szó, hazudozva. A lukácsi boldogmondásoknál a keresztényeket hitük miatt üldözik, de itt megrágalmazzák őket hamis vádakkal. Szent Jeromos egyházdoktor, aki a földközi tengernek ebből a térségéből származik, jegyzi meg egyik kommentárjában, hogy éppen ebben az én érettem szóban rejlik az evangéliumi boldogság oka. Hiszen sokakat üldöznek és meg is ölnek, de ők nem boldogok. Ám akiket Jézus miatt üldöznek és bántalmaznak, azok éppen ettől lesznek boldogok. Ferenc pápa az életszentségre szólító egyetemes meghívást értelmező egyik írásában beszél az evangéliumi boldogságokról, és kibővíti a hazudozás és rágalmazás jelentését, hogy sokszor, éppen napjainkban a keresztény üldözés a kigunyoláson és nevetségessé tételen keresztül történik meg, mert így akarják eltorzítani a hitünket, és nevetségessé akarják tenni a keresztényeket. A pápa azt akarja elmondani, hogy az evangéliumi boldogság szava ott is aktuális, ahol ugyan nincs egyház üldözés, de van közömbösség vagy kigunyolás. Gondolatának a következtetése, hogy akkor is kövessük az evangélium útját nap mint nap, ha az problémákat okoz nekünk, mert ez az életszentség útja. A két boldog noha életében jót cselekedett, mégis hazugságukkal rágalmazták meg őket, és elítélték. Ez történt Palik ferences atyával is, akinek története az első balkáni háborúig nyúlik vissza, amikor az ország megszállói elnyomó politikát folytattak az albán lakossággal szemben, célzottan erőszakot alkalmazva, és végül gyilkosságokat is elkövetve. Amikor Palik atya érezte, hogy sorsa a vértanúság felé tart, így imádkozott: Ó Jézusom, legyen meg ez a te szeretetedért! Boldog Gazzulli egyházmegyés pap meggyilkolása is hasonló indíttatású volt, hamis vádak alapján egy kirakat perben elítélték, majd felakasztották Skodra külvárosában. Jézushoz hasonlóan ő is, mint hűséges tanú, megbocsátott a gyilkosainak. A két vértanú boldoga avatása útmutatást és vigasztalást nyújt nekünk. Szent Pál apostolhoz hasonlóan mi is meg vagyunk győződve arról, hogy soha semmi nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Mert az ő szeretete képes arra, hogy a verességeket győzelmekké változtassa. Zárta homíliáját Marcello Semeraro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa a két albán vértanú boldog avatása során.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, ami gátol felé. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Én Uram, én Istenem, fogadtál az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadtál az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Hadd legyek egészen a tiéd.
A nap verse.
Farkas Gábor. Onnan. Azért néha imádkozol. Békét így teremtesz talán a bibliai szójogán, hát ha a fény hozzád hajol. Hát ha... De ez se vigasztal, már semmi, a költészet sem, az állandósult véletlen, a néha terített asztal, a köszöntők, meghívások, a vállon veregetések, a szorítóan kemények.
Farkas Gábor Onnan című versét Babócsai Réka előadásában hallották. Farkas Gábor költő, tanár, kritikus. 1977-ben született Miskolcon. Tanulmányait Debrecenben, majd Szegeden végezte, jelenleg magyar történelem szakos tanárként dolgozik. Versei, tanulmányai, recenziói 2001 óta jelennek meg országos, regionális és határon túli folyóiratokban. 2010 novembere óta a Partium művészeti és közéleti folyóirat szerkesztője. Tagja a Magyar Írószövetségnek. Kötetei Törzsét tartó ág, Vallását kereső hit, Táncolat éllel a nyár, Szavakkal elfeledem, Táj kontúr nélkül, és a megtalálás öröme.
Imája.
Thomas Merton, ima. Vedd kezembe az életemet, és tégy vele, amit akarsz. Odaadom, nem utasítva vissza sem a nehéz, sem a kellemes dolgokat, amelyeket számomra rendeltél. Elég nekem a te dicsőséged. Minden, amit te terveztél, jó. Minden szeretet. Az út, amelyet megnyitottál előttem, könnyű út. A magam akaratának nehéz útjához képest, amely visszavisz Egyiptomba, a vályog téglák közé. Ha megengeded, hogy az emberek dicsérjenek, nem fogok megzavarodni. Ha hagyod, hogy sértegessenek, még kevésbé jövök zavarba, inkább örülni fogok. Ha munkát küldesz, örömmel fogadom, és nyugalmat okoz nekem, mert te akarod. És ha nyugalmat küldesz, akkor megnyugszom te benned. Csak önmagamtól ments meg engem. Szabadíts meg attól a bennem lappangó mérgező vágytól, hogy mindent megváltoztassak, hogy értelmetlenül cselekedjem, hogy öncélúan nyüzsögjek, hogy összekeverjek mindent, amit te elrendeztél. Engedd, hogy megnyugodjam a te akaratodban és elcsöndesedjek. Akkor a te örömöd fénye fogja átmelegíteni az életemet. Ennek tüze jég majd a szívemben, és kisugárzik belőle a te dicsőségedre. Ez az, amiért élek. Amen, amen.
Kedves hallgató!